megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0. Ez pedig a Megmondtuk előre című műsor Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel Nagy Kálózi Eszterrel. Szia, Eszter!
Szia, Eszter!
Azt mondtad, izgulsz. Miért izgulsz?
Mindig izgulok, minden riport előtt izgulok, hogy tudjak válaszolni a kérdésekre.
Jó, oké, első kérdés.
De egy várj, egy sima beszélgetés.
Nem, akkor menjünk ezen a vonalon.
Ha nem kérdeztek, akkor jól vagyok.
Jön az első kérdés. Hogy vagy?
Jól vagyok, nagyon jól érzem magam mostanában. Volt egy bemutató múlt héten, Csokonai Dorottyája, ahol Dorottyát játszottam. Ez kint a Gózon Gyula Színházban, illetve a az ő égiszük alatt, de a Vigyázó Sándor Művelődési Házban volt egyelőre, mert hogy még a Gózont átépítik. És ott voltunk 16 ember, 16-an máshonnan összeszervezni, összeegyeztetni, de nagyon élvezetes munka volt, és végül is az a lényeg, hogy egy ilyen csapat tud-e közösségé válni a végére, vagy az alkotás folyamatában, és ez az öröm, ez megadatott. És ez olyan jó, mert amikor ugye egyfelé tartanak az energiák, az olyan nem tudom, felemelő, örömteli és plusz energiákat adó dolog.
Na, magyarul számodra fontos a közösség, hogy egy közösségben nagyon létez. Nagyon. Egyébként sok színházban voltál, ugye, ha jól tudom.
Igen, én nézegettem, hogy elég
sok színházban
voltam. De van olyan színház, ami ugyanaz a színház volt épületszerűen, csak másképp
csak
hívták.
Már, igen, olyan is volt. Nagyon sokat jöttem, mentem, és azt gondolom, hogy visszanézek, hogy igen, ezekre a közösségi élményekre vágytam, mert azt gondolom, hogy akkor lehet igazán jól dolgozni, hogyha ez megszületik. És ahol kevésbé éreztem ezt, de ez nem is az tehát nem másokon múlt, azt gondolom, hogy ez nyilván bennem volt valami, amitől azt éreztem, hogy ez azzá formálódik, vagy éppen nem, és hogyha azt éreztem, hogy ez nem tud tovább fejlődni, akkor eljöttem, és akkor kerestem egy másik helyet, ahol megtalálhatom ezt, és volt ilyen hely, tehát nekem a Művész Színház az egy ilyen hely volt, ahol én azt gondolom, hogy én onnan biztos, hogy nem jöttem volna el, a mai napig szerintem ott lennék, mert annyira jól éreztem magam azokkal az emberekkel ott, és csak hát a fejünk fölül aztán elvitték, vagy megszüntették.
Mindenhonnan te jöttél el?
Igen. Tehát volt olyan érzésem két helyen is, ahol nem, úgy éreztem, hogy nem látnak igazán szívesen, vagy nem marasztálnak szívesen, és akkor én magam úgy éreztem, hogy akkor menni kell, tehát ez egy tartatatlan helyzet, de ez kétszer volt életemben.
És ez te ilyen olyan lelépős vagy, akin lehet tudni, hogy előbb-utóbb, vagy egyszer csak váratlanul éri azokat, akiknek azt mondott, hogy na jó, van, akkor most sziasztok. Tehát, hogy...
Szerintem az már érződött, tehát az már benne volt a levegőben, hogy ez nem lesz tovább tartható, ez az állapot, és hogy én meghoztam a döntést, de mondom, éreztem, hogy azért várják tőlem, hogy ezt a döntést meghozzam.
Ó, hát ez nem kellemes. Figyelj!
De jó egyébként. Tehát, hogy egyébként nem rossz, mert az ember húzná még sokáig az időt esetleg, hogyha nem érezné ezt a dolgot, hogy húz magába, hogy igen, nem, végül is most már 50 vagyok, meg nem tudom, de hogy lehet, hogy nem. De szóval jó, hogy éreztetik, mert akkor tudod, hogy lépned kell.
Te,
és ez sose rossz.
50 vagy, ne viccelődj.
Volt. Hajjaj, mikor, de régen.
És amikor elmentél, bocsánat, akkor tudtad, hogy mi fog történni veled?
Nem.
Én is így vagyok egyébként ezzel, amikor elmegyek, nem, sose tudtam.
Ja, nem. Akkor nem tudom, csak azt tudom, hogy menni kell, és igen, akkor már úgyse tud megállítani senki. És akkor elmegyek, és akkor abban viszont mindig hiszek, hogy valahogyan lesz.
Érdekes, igen. Ugye ez, én mindig úgy szoktam nevezni azt, akik már tudják előre, ez a majomváltás, tehát hogy az egyik ágról át tudjon menni a másikra, tehát hogy már meg tud
nekem
fogoskodni.
Nekem sosem volt ilyen. Sosem tudtam, hogy mi lesz a következő történet. Tehát nem volt biztos pont, amire azt mondtam, hogy na most átigazolok egy másik csapatba, vagy egy másik színházhoz, ez nem volt meg.
Nem, de hanem. Utána egyébként ami jött, ami adódott, az pedig jó volt. Tehát, hogy örülök, hogy meghoztam a döntést. Tehát, hogy nem volt az, hogy abba süppettem volna bele abba a borzalmas érzésbe, hogy úristen, meghoztam ezt a döntést, és most annyira fáj a gyomrom, és annyira rosszul vagyok, hanem hogy aztán, ami jött, az boldoggá tett.
Most jó, indiszkrét leszek. Milyen színházigazgató feleségének lenni? Mennyire strapás ez?
Rudolf Péterről beszélünk.
Igen.
Ja, igen.
Te tudod, igen.
Valahogy az elején nagyon féltem tőle. Most azt érzem, hogy, vagy hogy most már nem érzem ezt a fajta feszültséget magamban, hogy meg kell felelnem valaminek, vagy nem szabad megfelelni valaminek, vagy nem tudom, hogy kell ebben létezni. Most arra azt gondolom, hogy úgy helyre került a dolog. Azt hiszem másokban is, meg bennem is. És közben meg egy olyan színházban dolgozom, meg nagyon szeretem, mert nyilván bennem nagyon sok minden furcsa érzés kavargott az elején, és emiatt én magam azt gondolom, hogy sokkal zárkózottabb voltam, és nehezebben tudtam megnyílni. De most arra azt érzem, hogy ez már úgy megszűnt, és most már nem is merül fel bennem az a kérdés, mikor bemegyek a büfébe, hogy ja Istenem, én az igazgató felesége vagyok, és hogy kell viselkedni, igen, hanem hogy, hát... hogy most már természetes a számomra is a jelenlét.
Igen, csak én azért csodálkoztam ezzel mindig, ugye én tudtam, hogy ez, hiszen ismerlek, hogy küzdesz ezzel a dologgal, de hát Nagykálózi Eszter vagy, te előbb lettél Nagykálózi Eszter, Kossuth díjas, ilyen-olyan mindenféle díjjal ellátott fantasztikus, népszerű színésznő sok munkával, mint ahogy a Péterből igazgató lett, tehát hogy miért nyomasztott
ez? De ez nem jelenti azt, hogy egy helyen, egyrészt, hogy helyed van, hogy be tudsz illeszkedni oda, hogy jól tudsz együttműködni, és ezek mindig csak a működés során derülnek ki. De ha kiderül, hogy ez egyébként jól működik, akkor nincs bennem már feszültség. Csak hogyha ez lebénít és megbénít ez a fajta viszony, akkor, és nem csak engem, hanem másokat is, akkor viszont onnantól kezdve az egy nem működő valami. És én attól féltem, hogy esetleg ez nem lesz működő, illetve hogy mondjam, nagyon nem féltem tőle, mert hogyha nem működik, akkor nem működik, akkor tovább kell menni.
A családotok mondhatni azt, hogy terhelt a művész emberekkel.
Ja, igen.
Mert hogy aztán a két közös gyermeketek is, ugye a Szonya is, és az Olivér is ebben a világban kötött
igen,
ki.
Igen, hát ugye az Olivér rendező, a Szonya színésznő.
Színésznő, igen. És a Szonya volt is a Víg Színházban, még akkor is, amikor még a Péter volt igazgató, ugye? Jól tudom.
Nem. Akkor már nem.
Nem volt akkor?
Nem, akkor jött el.
Akkor jött el, igen. Akkor ő ezért jött el, mondjuk ezt tőle kéne megkérdezni, de ezért jött el pont.
Igen, mert hogy...
Hát tudja, ez a különbség, hogy... ugye, hogy ott most az Eszter és a Szonya között, ugye, hogy a Szonya most kezdi a pályáját, vagy most kezdte a pályáját, és ő nem akarta ezt a dolgot.
Hát nyilván, mert hogy... Az
nyilván pontosan azért, mert hogy ő azt gondolta, hogy viszont neki meg kell találni a saját útját, a saját közegét, és hogyha van egy ilyen hátszél az életében, akkor nem biztos, hogy reálisan látja a dolgokat, vagy úgy viszonyulnak hozzá, tehát ő önmagáért. És azt gondolom, hogy ő ezért ment vidékre, ami szerintem egyáltalán nem baj. Sőt, én vidéken kezdtem a pályámat, és szerintem az egy nagyon jó dolog. Nagyon sokféle műfajban kell helytállni, és nagyon sok mindent lehet kipróbálni, ugyan nem játszol hosszú szériákat egy-egy előadásból, de ettől viszont van, amikor 4-5-öt is próbálsz egy évben, és azt szerintem az kezdőnek az egy hatalmas,
az
egy
tanulási hát ugye folyamat. Régen, nem tudom, hogy nálatok ez így volt, de nálunk már nem így volt, hogy kötelező volt a végzett színészeknek.
Nálunk sem.
Nálatok sem volt már de így. Kötelező volt két évre lemenni vidékre, és pontosan ezért, mert ugye ott nem repertoár színház van, hanem bérletes rendszer van, és ugye az történik, hogy valóban egy előadás, ahány bérlet van, annyiszor megy. Ez valamelyik városban 17, valamelyikben 22, igen, de nem több. És valóban így történik, hogy évi 5 bemutatód van mindenfajta műfajban, mindenfajta emberekkel. Nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, szerintem. Ezt...
Én nagyon szerettem azt a vidéki létezést.
De hol voltál?
Kaposváron, Sopronban is voltam.
Sopronban. Ha.
Mindkét helyen két évet, vagy két és fél évet voltam. Mm. Nagyon szerettem, de tényleg az azért nehéz összeegyeztetni, főleg, hogyha Pesten van a bázisod, hogy a családi életed 3 gyerekkel azt hogyan, bár Kaposváron még csak 1 gyerekem volt, de azért ezek nagyon nehezek, és igazából ezek a valójában ilyen embert próbáló helyzetek és körülmények, hogy hogyan old meg ezt a két lakiságot.
Meg hát azért, bocsánat,
amennyiben meg kell oldani a két lakiságot, hiszen tudunk olyan kiváló magyar színészekről, akik folyamatosan vidéken dolgoznak, és dolgoztak is az életük végéig, tehát maradtak abban
hát,
a városban.
Hát, hogyha közösen döntötök úgy, hogy akkor most a székhelyeteket áteszik egy másik igen. városba, akkor igen, de hogyha ez a, ha a család ketté van szakítva, akkor valakinek döntenie kell, és én így gondoltam.
Ahogy egyszer mesélte a talán a Csúlyaimitól hallottam azt az anekdotát, hogy egy öreg debreceni színész páros volt, és ültek otthon, és egyszer csak azt mondta a néni, hogy te figyelj, hogyha egyikünk meghal, én felköltözöm Budapestre.
Igen, ezt nem tudom, hogy ki mondta, vagy
ki volt, de megkérdezem az
ívérétől. Ez nagyon
szerint. Hát ez így volt. És ugye akkor az azt jelenti, hogy mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy olyan nehéz, ugye én a feleségemet úgy ismertem meg most már 23 éve, hogy ő úgy kapott engem, hogy én már az voltam. Tehát magyarul az, hogy miért nem vagy itthon este, ezt még a gyerekeim kérdezik, most ugye a legkisebb ő is kérdezi, hogy de ma este nem mész el, ugye? Mert most már ő is érzi annak a súlyát, hogy most el kell menni. De a nagylányom már ezt már megszokta, mert mindenki megszokta, ugye nálatok akkor ez most már beérett arra a dologra is, hogy a gyerekek is tulajdonképpen ugyanezt a szakmát, vagy ugyanebben a szakmában helyezkedtek el.
Igen, nálunk mindig az volt a fura, hogy mondtam, hogy megyünk játszani. És ez a szó, ez, amikor látod, hogy nem, most ezt nem tudja összerakni, hogy, mész, hogy de miért máshova mész játszani, amikor velem is játszhatnál, hogy aztán utána igen, hogy erre úgy figyeltem, hogy ne ezt a szót mondjam, mert éreztem, hogy ez egy teljes zavart okoz a fejükben. Tulajdonképpen ők is megszokták, hogy ez így van, mert...
Színházi gyerekek voltak? Tehát már vittétek őket?
Azért én erre vigyáztam. Persze voltak bent a színházban néha, de azért nem éltek bent. Azért úgy, én erre figyeltem, hogy ne ez legyen, meg nem akartam egy olyan világba bevinni, ahonnan tényleg nincsen már más, vagy nem tudnak másfelé gondolkozni, mert annyira beszippantja őket. Tehát én azt akartam, hogy ők egyébként...
Látod, és nem lehet megakadályozni.
És nem tudod, mert mégiscsak a génekben valahol benne van. De egyébként mindegyik máshol és másfelé próbálkozott elsőre. Tehát
szándékkal? Hogy csak
szerintem igen.
Igen.
Szerintem igen, és aztán mégiscsak e felé kanyarodtak. Bár nem, mert Oliver nem ő zenész akart lenni, csak ott végül is egy nem is sérülés, hanem egy folyamatos kész probléma akadályozta meg abban, hogy ő aztán gitározhasson. És igazán őt ez terelte egy másik irányba, amit ugyanolyan megszállottan csinál most, tehát az életében benne volt, és már gyerek, kicsi gyerekként, már 3 évesen emlékszem, hogy Csinálva Paradízót nézte, és azt kérte, hogy azt tegyük be neki, és úgy néztük, hogy oké, de hát annyi más gyerekfilm is van, amit nézhetne, és egyszerűen az nyűgözte le, és úgy akkor arra gondolom, hogy nagyon jó ízlése van, és valahogy már nyilván kicsi korábban is konyított a filmekhez. Úgyhogy ő megtalálta magát aztán ebben a műfajban is, de ő azért eleinte mást.
Az a film, az a most kimondtad a nevét, mármint a címét a filmnek, már most elkezdek sírni. Tehát az tényleg az olyan film, hogy akár egyszer megnézem, sőt meghallgatom a zenéjét, a zenéjén is ordítva sírok. Nagyon szeretem azt a filmet. Te is ilyen érzelmes alkat vagy? Nem, mint én, hanem hogy te érzelmes alkat vagy?
Igen, én is azt szerettem, hogyha a dolgok felkavarnak mindenféle művészeti műfajban, azt gondolom, hogy ez a fontos, és ez a lényeges, és hogyha én, és azt gondolom, hogy én érzékeny vagyok erre, akkor óhatatlanul belekerülök egy regénybe, egy filmbe, egy színházi előadásba, és megyek a történettel, és én azokat a történeteket szerettem, amikor egyszerűen zsigerileg megérint, és az érzelmeimet egyszerűen nem tudom, össze-vissza kavarja, és szerintem ez a jó. Azon keresztül gondolkodtat el, azon keresztül érint meg, azon keresztül mutat meg valamit.
Alapvetően olyan nem szereted a könnyed műfajt, vagy szereted? Vagy...
De nagyon szeretem a jól megcsinálta dolgokat.
Mondjál ilyet, amire azt gondolod, hogy az jó. Nem csak, hogy tényleg
hát
kíváncsi vagyok,
nem
hogy...
tudom, az igazából szerelem az például nem véletlenül örök zöld, nem? Mert hogy azt bármikor meg tudod nézni, és nem kell hozzá végül is karácsonynak lenni, amikor általában vetítik a tévék, hanem végül is azt bármikor meg tudod nézni, és az nem tudom, az egy olyan etalon nekem, hogy ez valamitől mégis az olyan olyan jó volt, de rengeteg, nyilván rengeteget lehetne mondani, csak annyira nehéz, hogy hirtelen mi volt, de most is van egy csomó talomban, amit moziban meg kéne nézni, nyilván a Napóleont, az Oppenheimert, a Barbie-t, nem tudom, tehát én ezeket egyáltalán még nem is láttam.
Jársz moziba? Hogy,
hát nagyon szeretek moziba járni, de nem tudom, mikor voltam utoljára moziban. Mert azért egyedül nincs kedvem menni, és minket is összeegyeztetni, az nagyon, nagyon nehéz, úgyhogy vagy valamelyik gyerekemmel szoktam, de ők sem érnek rá mostanában, vagy Péterrel.
Mert hány előadásod van? Már úgy értem, hogy hány darab?
13 darab, azt mondtad.
Azt hiszem, 13 darab.
Atya úristen. Szóval,
amiben van, hogy az nagyon keveset megy, és nem tudom én, két havonta.
Az a rosszabb,
Az a rosszabb, igen. De az évek során felgyűltek, van olyan előadás, amit 23 éve játszom, van olyan, amit 17 éve, tehát hogy még ezek a régiekhez jönnek az újak, és akkor egyszer csak úgy betenni. Én félek néha, hogy úristen, ezt melyik fakba fogja betenni az agyam a legújabbat, de hála Istennek még úgy sikerül.
Pletykafészek, az még játszod a pletykafészek?
Igen, de az csak 12 éve megy.
Jól van, persze, hát hülyeségeket kérdezek.
Ha mondjuk történne veled egy olyan kis csoda, hogy akár a Jóisten, akár a sors hozna egy olyan döntést, vagy egy olyan ajándékot adna neked, hogy korlátlan anyagi lehetőségeid lennének. Tehát magyarul soha nem kéne azzal foglalkoznod, hogy pénzért dolgoz, vagy bármit csinálj, akkor mit csinálnál az életedben?
Ezt.
Ugyanezt?
Szerintem ugyanezt csinálnám. Én ezt nagyon szeretem. Tehát, hogy azt hiszem, hogy amikor úgy 3 évesen eldöntöttem, akkor úgy az nyilván az valami úgy föntről jött, mert hogy aztán végig ide készültem, ezt a pályát akartam csinálni, és nekem nagyon sok boldogságot hozott az életembe, és nagyon sok mindent tanultam meg saját magamról, és nagyon sok mindent tudtam. Igen, nagyon sok mindent tudtam meg magamról, és szerintem ez a kellemes a hasznossal, hogy miközben csinálsz, alkotsz, kiéled a mindenféle ilyen fajta vágyaidat, közben egy olyan utat jársz be, amiben rengeteg mindent megtudhatsz magadról, és ez végülis a lényeg, az talán mégiscsak ez, hogyha egy olyan munkád van, akkor valóban.
És akkor te ilyen önelemző típus vagy, aki aztán azt mondta, hogy egy szerepen keresztül, jé, milyen érdekes, hogy mik lettek bennem, vagy mik vannak bennem.
Jófajta felfedezések. Aztán olyan nagyon sokat nyilván nem rágódom ezeken, de azért nyilván összegzem is ezeket a dolgokat, és azért örülök annak, hogy mondjuk valamit tanultam, vagy valamit tovább tudtam lépni, vagy egy olyan dolgot sikerült megcsinálni, amit addig még sosem, vagy hogyan kell még összetettebben gondolkozni valamiről, vagy hogy ne legyen olyan egyszerű, mert a dolgok nyilván nem egyszerűek, mint az életben sem általában, hogy hogyan lehet ezeket még jobban, nem tudom én, megfejteni. Tulajdonképpen ez az a munka, amit a próbák során csinálunk, az elemzés, az utána járás, a kikövetkeztetés, az összefüggések megtalálása. Tehát, hogy ez egy olyan izgalmas, mint egy detektív munka. És nem tudom, ez amikor egy tehát a színész életében a katarzis az ez, amikor megszületnek ezek a dolgok, amikor nem csak az, és aztán nem csak az agyad tudja ezeket, hanem egyszer csak követi a lelked, a szíved, mindened, és akkor ott áll egyben egy figura.
Vissza fogunk térni egy pár perc múlva, el kell mennünk egy kis szünetre. Nem mondom meg, hogy kérdezek tőled, mert akkor izgulni fogsz, és azon fogsz gondolkodni, de a próba és az előadás közötti különbségről szeretnélek majd kérdezni. Nem sokára jövünk vissza, tartunk egy kis szünetet itt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és vendégünkkel, akit várunk szeretettel vissza, Nagy Kálózi Eszterrel.
Köszönöm.
Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk.
Na sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorral. A Megmondtuk Előre mai vendége Nagy Kálózi Eszter, Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
És hát, szia. És hát ott hagytuk el, hogy azt akartam kérdezni tőled, hogy melyiket szereted jobban, hogy próbálós színész vagy egy előadás, melyik a kettő. De aztán bejött itt közben a szünetben egy beszélgetés, ami az volt, hogy az Ivánnak, a nagyobbik fiának a gépe egy kicsit késik valahonnan, és hirtelen aggódó szülőket kezdtem el itt látni magammal szembe. Aggódós vagy?
Én mindig aggódom. a repülőtől meg végképp rettegek.
De ez, nem maradt még fenn egy se a levegőben.
Igen, hát ez a baj. Nem ez a baj, nem erre van szó. De hogy igen, volt időszak az életemben 8 év, amikor nem is voltam hajlandó fölülni egy repülőgépre se. Szóval akkor is rettegtem, hogyha valakit ki kellett vinni a repülőtérre. Jött egy ilyen rossz érzés. Most sem szeretek, de most már fölülök. Most már egy ideje azért fölülök, de olyat nem tudok csinálni, hogy most azt, ha most azt mondaná Péter, hogy és hétvégén elmegyünk mondjuk nem tudom, Madridba, én ilyet nem tudnék csinálni. Nekem kellenek hónapok, mire a lelkemet fölkészítem arra, hogy fölülök egy gépre.
És menjünk el Madridba vonattal? Az
bármikor.
Komolyan?
Bármikor. Egyszer volt egy filmfesztivál Shanghai-ban, ahol meghívták az egyik filmemet, és akkor arról volt szó, hogy akkor ki kell menni, és én beszéltem egy amerikai ügynökséggel, olyan utazási ügynökséggel, hogy lehet eljutni nem repülővel. És akkor megtudtam, hogy ez körülbelül 2 hét lenne.
Tök jó.
A Transzszibériai Expresszel végig tudnék menni. Néha, de az lenne a jó, hogyha egy pár helyen megállnék, mint a, nem tudom, Bajkátónál, vagy nem tudom, voltak már a Jekatyerinburgban, nem tudom, hogy ezeket érdemes megnézni, de el lehet jutni Shanghaiba 2 hét alatt.
Mentél?
Nem, mert aztán lemondták ezt az egészet, és aztán végül nem. Volt nem egy... jött össze, de én akkor azt gondoltam, hogy ha megyek, akkor igen, csak nem tudtam, hogy lehet majd egy hónapot úgy kivenni, mert minimum egy hónap, mert oda-vissza.
És még ott is kell gyógyszerni, tehát mégsem van palérintéssel.
Mondjuk, hogy igen. De én már voltam Shanghai-ban régen repülővel, csak ez abban az időszakban volt, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok fölülni.
Volt egy dán focista, aki a koreai VB-re, nem is tudom, hogy hívják a... Bergkamp.
De a Bergkamp volt.
Aki nem utazott,
soha nem utazott repülővel, igen. De amikor BL meccsek voltak, akkor is az volt, hogy ő autóval vagy busszal ment.
Meg volt, ahova nem vitték.
Amikor a csapatnak az ásza volt egyébként.
Igen.
Valóban. És akkor, de nem csak magadért aggódsz, hanem a családokért. Igen, mindenkiért. És az a legjobb, azt mondtad, hogy...
És néha az ablakból szoktam látni repülőket, ahogy tartanak Ferihegy felé, és akkor is szoktam. Amikor látom, akkor úgy...
Úristen.
Akkor is egyszerűen nem tudom, a gyomromba egyszer csak keletkezik egy ilyen kis feszültség.
De azt mondtad nekem az előbb, vagy azt mondtad nekünk az előbb, hogy te azt szereted, hogyha mindenki
hol van?
Otthon van.
Mindenki
otthon van. Nem úgy általában a saját otthonában,
hanem otthon. Hanem, hogy nálunk, tehát az én családtagjaim ott vannak velünk, és akkor tudom, hogy akkor biztonságban vannak, de hát ez nyilván egy lehetetlen vágy.
A nagy gyerekekkel. Szóval akkor térjünk vissza az eredeti dologra, hogy Én mindig úgy látlak téged, most már egy pár év, hogy személyesen is szoktunk találkozni ritkán, de mint színésznő, én azt látom, hogy Nagy Kálosz Eszter az egy ilyen gyönyörű, fehér sejem, nem is tudom micsoda, a sejem kendő, ami így száll a levegőben. Tehát egy ilyen nagyon finom...
Légies.
Igen, egy ilyen tünemény tulajdonképpen. És amit én látok rajtad, miközben hát élvezem a filmjeidet, nagyon sokszor láttalak színházban, hogy ez az exhibicionizmus, ami ugye a színészeket, bár hozzá kell tenni, hogy én nem szeretem magam mutogatni, és nem vagyok szerintem exhibicionista, mégiscsak az történik, hogy hát bennünket néznek, a Hajdú Steve mindig mondta, hogy annyira irigyli a lakatosokat, mert őket munka közben nem nézik, és az tök jó. De ugye nekünk az alapvető munkánk, Az a próba folyamat az, ami olyan igazán izgalmas. Utána nyilván meg kell mutatni a végterméket, mert hát ez a dolog van, és te hogy vagy ezzel?
Én is nagyon sokszor mondom azt, hogy én annyira szeretek dolgozni, és milyen kár, hogy ezt most meg kell mutatni valakinek, és most ezt meg fogják nézni. És hogy az egy nyilván egy új szín aztán az életünkben, amikor egyszer csak ezek a dolgok, ezek kikerülnek, és ezt meg is mutatod másnak. Én nagyon szeretek próbálni, amit az előbb is beszéltünk, hogy ez a fajta munka, hogy miből mi születhet meg, miből mi következhet, és hogy mennyiféle maga az igazság, és hogy megtaláld ezeket az igazságokat egy darabon belül, és föl tud építeni erre a szerepet, az egy ilyen nagyon aprólékos meló, és egy nagyon sokfajta képességet igényel nyilvánvalóan, mert ehhez kell pszichológia, nyilván kell karakterizáló képesség, hogy láss egy figurát, meg sok minden más is. És akár fizikai adottságok is bizonyos szerepekhez kellenek, vagy hogy teremted, meg olyan fajta, mint egy kívülről egy designer, belülről, meg mégis egy nem tudom, egy pszichológus működsz. Aztán amikor elkészül ez az egész, akkor meg, ha nem sikerül egy este, az nyilván az nagyon fájdalmas. Tehát az úgy bennem marad, és azon kezdek el utána gondolkodni, hogy mi az, amit elrontottam, mi az, amit meg kell csinálni, mi az, amit a következő előadásra. Tehát én készülök az előadásokra, én nem tudok csak úgy bemenni egy előadásra, hogy nincs a fejemben az aznap, hanem hogy...
De mondjuk még 25 év után is?
25 év után is vannak terveim.
Nem úgy értem, hogy egy darabba.
Úgy értem, hogy egy darabba. Tehát amikor este bemegyek, 25 év után is vannak terveim arra az estére, és abban a darabban. És szerintem ez azt hiszem a leglényegesebb kérdés, hogy tudod, vagy hogy valamitől ez az érdeklődés, ez a kíváncsiság, ez megvan bennem, és ez fenntartja a munkához való viszonyomat, és azt a munkához való jó viszonyomat, hogy lendülettel és energiával megyek be. És nem tudom, sose tudom, tehát nagyon szeretek próbálni, de amikor az előadásokat újra kell, amit mondtam az előbb, hogy tervekkel megyek, és újra gondolok, és hozzá gondolom, és fejlődik egy előadás, az is nagyon nagy öröm. Amikor látod, hogy van egy útja, és még a bemutatón nem tudom én hány százalékban működött az, amit szerettél, és aztán egyszer csak tartasz valami felé, és rájössz. Tehát a Rómeó, amit a Péterrel játszunk 23 éve, én mindig találok, minden előadásban találok újabb dolgokat, amiket meg akarok csinálni, és hihetetlen öröm, amikor meg is találom ezeket, nem csak keresgélek, hanem meg is születnek újabb gondolatok és állapotok. Szóval úgy, ahogy van, szeretem ezt az egészet, biztos, hogy vannak hullámvölgyek, nyilván vannak hullámvölgyek a pályán, és vannak, amikor nehezebb összeszedni magad egy-egy dologra, de összességében azt mondom, hogy én jól érzem magam.
Amikor mondjuk olyan dolog történik, mi az, hogy nem sikerül egy este? Mondjuk egy olyan darabbal, amivel...
Amikor nem vagy annyira koncentrált, és érzed, hogy nem kerültél be, hanem még mindig kívül vagy.
És azt gondolod, hogy ezt a néző is látta?
Nem feltétlenül, csak bennem marad meg egy hiányérzet, és elkezdek gondolkodni azért, hogy miért nem történt ez úgy, ahogyan én szeretem egyébként.
Tépelődős típus vagy?
Igen, és de hamar túl tudom. Tehát, hogy mivel egy alapvetően optimista ember vagyok, hogy aznap esténben az úgy beleszól, de másnap új nap indul, és új energiákkal kezdek neki. Úgyhogy nem nyomaszt ez hetekig, hónapokig, főleg azért nem, mert jön mondjuk a következő előadás, és akkor már tudom, hogy mit akarok másképp csinálni.
Ez egy nagyon furcsa dolog egyébként, hogy beszélget, ugye elemzett téged a Gábor, hogy légies, meg az egész dolog arról, hogy ugye ti valójában ugye egyszerre vagytok exhibicionisták.
Igen.
De közben nem, mert hogy te például a hétköznapi szinten egy borzasztó zárkózott ember vagy.
Tehát, ezt azért így nem mondanám.
Hát nem, én tudom, hogy de azért én emlékszem rá, hogy ahogy ugye a mi életünk mondjuk egyre közelebb került egymáshoz, tehát hogy azért nem vagy egy megnyílós típus. Nem arról van szó, hogy szeretsz a figyelem középpontjába lenni, még akkor sem, ha egy olyan társaságban vagy, ahol biztonságban vagy a társaságban.
Igen, de ez érdekes módon egyébként a gyerekkoromban nem volt jellemző, tehát ahogy bekerültem egy közösségbe, szerettem a közepén állni a közösségnek, és szerettem vezérként létezni és megnyilvánulni. Aztán ez valahogy, ez tényleg kikopott. Tehát ez a vágy, hogyha bekerülök, akkor ott nekem mindenképpen jelen kell lennem, erőteljesen. Szóval ez a vágy, ez kikopott belőlem, a munka sokkal fontosabb, mint az, hogy ez így történjen.
Hát meg lehet ugye, hogy most és már a figyelem középpontjában állsz valójában minden este, amikor ott vagy.
Nem, de hogy csak akkor érdekel, amikor az a dolgom.
Igen, hát erre
tehát
mondtam,
amikor nem az a dolgom, akkor már nem érdekel. Régen meg nyilván érdekelt ez a kamaszkoromban, amikor azért mégiscsak van bennünk egy ilyen feltűnési viszketegség, de akkor érdekelt, hogy észrevegyenek, hogy lássanak. Most meg azt szeretem, hogy azt lássák, amit csináltam.
Én is ezt szoktam mindig mondani, amikor hogy valaki, tehát színészeken az van, hogy mindig nekünk tapsolnak a végén, vagy éppen minket fújolnak, de ugye alapvetően annak tapsolnak, hogy annak a karakternek, annak a valamilyen dolognak, és ők nem ismerik igazából a színészt, tehát nem ismerik szerintem,
persze,
és ez egy védekező forma, én is ezt csinálom, hogy mindig mondom, aki Hevér Gábort akarja megismerni, mondjuk akár egy interjú során, vagy valamilyen dolog, én a munkámról tudok beszélni, az kukkancson be a Nagykovácsiban, amikor füvet nyírok logatjában, mert az vagyok az én, vagyok. Az vagyok éppen akkor ott. Egyébként pedig, amikor mondjuk van egy sikeres este, akkor ők annak tapsolnak, hogy ez a Hevér Gábor, vagy a Nagy Kálózi nevezetű valaki, milyen jól csinált egy olyan szerepet, igen, amit én elhittem nekik. De ott ők nem látják, tehát a valós, nyilván ugye magunkból dolgozunk, tehát azokat a dolgokat látják, esetleg annak örülnek, hogy jaj, mondjuk sokszínű volt, hogy ez most pont más volt, mint ami legutóbbi. Egyébként szeretjük azt, hogy ő játszik, vagy szeretjük azt, amit ő csinál, de valóban van egy ilyen belső titkoló, vagy nem is titkolózás, hanem az, hogy mint egyébként mindenki. Tehát, hogy valahogy nem láttam olyan embereket, akik üvöltve mennek az utcán, hogy pénztáros vagyok.
De éppen ezért
vagy
van
az. Vagy el számolni egy kávézóban.
Igen. Na most figyelj, 3 meg 4, na, ugye.
De éppen azért van az, hogy szerintem színés nem is tud ebbe bele, vagy szerintem az a jó hozzáállás, amikor nem ülsz bele ebbe a, jó, hát azért, mondjuk egy este sikerébe.
Azért.
Mert utána jön egy következő olvasópróba, és én még mindig képes vagyok dadogni egy olvasópróbán, mert
fú, mivel gyerekek, nem bocsánat, tudom. Az olvasópróba, én ugye rendeztem párszor már színházban darabot, meg részt vettem néhány olvasópróbán, az néha pusztító, hogy a színészek mennyire nem tudnak olvasni. Tehát effektív.
Tudok olvasni.
De igen, de hogy te nem vettétek észre, hogy nagyon effektív olvasási vannak, vagy nem tudom, miért van ez. Akkor miért van ez?
Ennek lelki háttere van, egyrészt, mert még nem tudod, hogy mit akarsz ez, és nem akarsz egy olyan olyat felfesteni, amiről még nem tudsz, hogy nem akarod úgy felolvasni, mint hogyha már te tisztában lennél ezzel.
Jó, de hát úgy olvassák fel valakivel a darabokat. Én mondtam is, hogy én nem szeretnék többet egy olvasópróbán részt venni, mert úgy olvassák fel a darabot, mint egy általános iskolás.
Hát nem mindenki, de
nem
van.
Mindenki,
igen, igen. Nem,
mert
igen,
van, aki, ugye két véglet van, nekem az volt. Van, aki már szinte olyan, mint hogyha a rádió közvetítést hallanám a darabról, tehát már izé van, és van, aki meg tényleg effektív diszlexiásan mondja a szöveget. Tehát, hogy
de nem én, tehát, hogy nem, tehát én úgy értem, hogy nem bakizom végig az olvasópróbát, nem erről van szó, csak hogy még nem akarok, vagy nem merek adni egy karaktert a szereplőnek, mert hogy az a munka, az meg még csak most következik, és nem akarok senkit, sem magamat, sem egy tévútra vinni, úgyhogy inkább ilyen neutrális próbál az ember maradni, de az se jó.
Igen, hát ez ilyen, figyelj, egy védekezés is egyébként, mert rögtön azt mondod, igen, hogy most kitaláltam, hogy ez történik, az azt jelenti, hogy pontosan a felszínét egy picit megkapargatod annak a dolognak, igen, mert nyilván, hogyha olyan szerep van, és ezért általában magukra valamit adó színészek, mondjuk egy olvasópróba előtt elolvassák azt a darabot, tehát az egész darabot elolvassák, ha már egyébként megkaptad és akkor te magadba kialakítasz valamit, hogy mert nem tudod leállítani az agyadat, elkezdesz gondolkozni azon, hogy ő milyen lehet ez a karakter, és aztán ezt hirtelen megmutatod az következő nap, az első nap az olvasópróbán, az totál bukás. Tehát az nagyon gáz. Igen, nagy garralot mondod, tudod.
Olyan szemérmes.
Hát igen, visszaszemérmesedik az ember olyankor, még akkor is, hogyha még a való életben sem az, mert ez itt egy más meló fog következni, jó esetben másfél hónapig, rosszabb esetben csak egy hónapig, vagy 5 hétig.
Elfogadod, igen, a kritikát?
Igen.
De mindenkitől?
Ja, most hittem, hogy nem, most akarsz
nem,
mondani
nem,
valamit.
Nem, akarok, nem, úgy általában, nem. Állj. Tudod, az őszinteségnél is megvan a helye, mondták a jó barátokban, az a halálos ágy. De nem, nem, egyszerűen csak arra vagyok kíváncsi, hogy elfogad a kritikát, érdekelnek-e, hogy mit írnak rólad, elgondolkodtad-e, vagy azt gondolod, hogy ezekben annyi mindenféle egyéb szempont is közrejátszik, hogy de vannak-e körülted olyan emberek, akikre hallgatsz?
Persze. Persze, ez elsősorban a családom.
Hát azt hittem, engem fogsz mondani, de most már mindegy, nem érdekes. Ide akartam kiukadni.
De nagyon-nagyon, de az is fontos, amit te mondasz, egyébként tényleg, de hogy az első számú az, amikor megnézi a Péter, vagy megnézi a Péter valamiben, és tudom, hogy annyira ismerjük egymást. És nyilván ő is tudja pontosan, hogy mi az, ahol én nem érzem jól magam, ami hiányzik, amit nem találtam meg, mert hogy abban a pillanatban az ember elkezdi visszaépíteni azokat a kis modorokat, manírokat, amik jellemzőek egyébként rá, és amit már láttál egy másik szerepnél, és az a jó, amikor egy szerepnél nincs meg, és nincs még a másik, tehát nem is hozod azokat a gesztusokat, most szándékosan mondom így, de ezek nyilván lehetnek belső állapotok is, és nem csak külső formák, mert nyilván minden szerep más, lehetnek hasonlóságok szerepek és szerepek között, de nyilvánvalóan meg kell találni mindegyiknek az egyediségét. És például ezért Péter nagyon fontos kritikus számomra, mert ő annyira ismer és annyira tudja, hogy hol nem találtam meg valamit, hogy amikor kívülről látja, akkor meg nagyon fontos segítségeket tud adni egy szóval, egy tényleg egy mondattal, egyszer csak meg tudok világosodni, és akkor pontosan tudom, és nagyon bízom benne, nagyon bízom abban, ahogy ő gondolkozik színházról, és erről az egész műfajról. A gyerekeim is nagyon, mivel nem a színházban nőttek fel, de kiskoruk óta színházban járnak, nagyon pontosan tudnak megfogalmazni kritikákat, és nagyon építőleg. És nagyon-nagyon bízom bennük is, és mindig rácsodálkozom arra, hogy ők ennyi idősen sokkal pontosabban és sokkal lényegesebb dolgokat látnak meg, mint én ennyi idős koromban. Én nem tudtam ennyit a színházról, mint ők most. De ez nyilván köszönhető annak, hogy azért mégiscsak ebben és világéletükben szerettek színházban, tehát amikor még nem ezzel foglalkoztak, akkor is állandóan színházba jártak, mert szeretik a műfajt. Tehát, hogy emiatt, hogy tudom, hogy megbízhatok bennük, ezért nagyon fontos az ő kritikájuk. Aztán volt egy pillanat az életemben, amikor én eldöntöttem, én soha többet nem fogok kritikát olvasni, amikor így személyemben bántottak egy kritikában, és én azt gondoltam, hogy ezért nem érdemes. Tehát, hogy nem a szereplőről írnak, nem az előadásról írnak, hanem belém rúgtak egy párat, akkor úgy gondoltam, hogy ezzel nem foglalkozom többet, és én nem olvasom, és nagyon-nagyon sokáig nem olvastam kritikákat. Néha, ha elém kerül egy, akkor elolvasom, de nem keresem. De biztos vannak benne fontos dolgok is. Tehát nyilván vannak olyan kritikák, amikből lehet tanulni, de leginkább a barátaim is, és mondom elsősorban a családom az, akikben megbízom.
Dolgoztál már az Olivérrel? Rendezett már téged?
Nem.
És hogy mondjam, kerülnéd, ugye most még nem merült fel, de hogy mi ezzel kapcsolatban a...
Én nagyon szívesen dolgoznék.
Tessék, Olivér, ha hallgatod a műsort, akkor itt az idő szerepet adni anyának.
De én lányaimmal is olyan szívesen játszanék együtt. Egyszer meggondolkoztam rajta, hogy kéne csinálni három nőnek egy darabot, és úgy gondolkoztam, csak hát nyilván az élet elsodor ide-oda bennünket, de olyan, annyira szeretnék. Lehet, hogy nehéz lenne, de szerintem egy jó folyamat lehet.
Hát akkor ez váljon valóra ez az álmod. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, sajnos lejárt az időnk. Köszönjük szépen Nagy Kálozi Eszternek, hogy eljött hozzánk a Rádió Café 98.0-ba, a Megmondtuk Előre című műsorba, amelyet Kapitány Iván
és Hevér Gábor
vezetett, vagy hát próbált beszélgetni. Eszter, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Hallgassatok bennünket a jövő héten, és sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.0-n.